prémium kategória. A megfontolt befektetőknek, részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Túrós Bense Levente.
Üdvözlöm a Trend FM hallgatóit. Mai vendégem Búró Szilárd, az Equilor befektetési ZRT pénzügyi innovációs vezetője. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Több konszenzus is napvilágot látott az elmúlt napokban, amelyben kétszámjegyű visszaesésre számított ugye az elemzői társadalom. Ennek ellenére őket is sikerült meglepni a konkrét adatnak, hiszen ne felejtsük el, hogy 14% fölötti, ugye a negyedéves visszaesés, és közel 14 az éves alapon számított visszaesés. Várható volt egy bizonyos szintű visszaesés, de hát ez ugye nem csak Magyarországra jellemző, hanem ugye az egész európai kontinensre, sőt az egész világra. Mennyire kiugró ez az adat?
Azt gondolom, elsősorban mindenképpen meglepő, hiszen ennél jóval kisebb számokra számított. Azt gondolom, hogy mindenki, és ugye elég széles skálán mozogtak a várakozások, de ennyire negatív felhangot szinte egyik sem kapott, úgyhogy mindenképpen ez egy negatív meglepetés. Ugyanakkor azért, ha világszinten nézzük, akkor ez nem egy kiugró adat, hiszen akár csak Amerikában is ennél lényegesen nagyobb visszaesést láttunk, de Európában is van több ország, ahol ennél magasabb ez a negyedéves visszaesés. Ugye itt azért egyértelmű volt, hogy ezek a leállások, azok az érintett iparágak, amelyek itt súlyos károkat szenvedtek, azért magukkal hozták ezt a nagymértékű csökkenést. Azt gondolom, hogy azért itt elég sötétbe tapogatóztunk, itt mindannyian elemzők is, mi is, és talán ez már a harmadik negyed évben egyel könnyebben tippeltő lesz, de ez a második negyed év, ez nagyon nehezen tippelhető volt, tehát ezért annak ellenére, hogy ez most meglepő és nagyobb, mint a várt, én azt gondolom, hogy ebből azért messze menő következtetéseket nem kell levonni, itt valóban a második két negyed év lesz a kulcs a tekintetben, hogy hogyan tudnak talpra állni majd ezek a gazdaságok, illetve hogy valóban ez a második hullám most már van, vagy nincs, vagy lesz, vagy éppen zajlik, ez mennyire lesz súlyos.
Hát ennek tükrében érdekes, hogy azt mondod, hogy könnyebben lesz tippelhető a harmadik negyedév. Én pont fordítva gondoltam, ugyanis azt látjuk, hogy ugye a második negyedévi visszaesés, ugye a gyárbezárások, a turizmus teljes leállása, ugye a bezártság okozta. Na de most minden megnyílt, ez rendben van, és úgy tűnik, hogy dübörög a gazdaság. Csak hát kérdés, hogy mennyire estek vissza, úgymond, mondjuk például a személyi költések, vagy mennyire esett összeomlott össze az ellátási lánc, milyen szintű maradt a termelés, ezt lehet már látni?
Én azt gondolom, hogy valamivel jobban lehet látni, és pontosan azért, mert én, és ez inkább egy személyes vélemény, úgy látom, hogy sokkal nehezebben, vagy kevésbé mernek majd még egyszer ehhez az eszközhöz nyúlni, hogy tényleg akkor mindent állítsunk le, és minden álljon meg. Tehát itt azért olyan súlyos gazdasági hatások mutatkoztak, amit most már minden ország sokkal jobban meg fog fontolni, és ebből gondolom azt, hogy ha nem lesz teljes leállás, akkor azért könnyebben látható, hogy mi zajlik most, hogy milyen számok lehetnek itt a harmadik negyedében. Természetesen, ha sokkal jobban bedurvul újra a vírus, akkor valóban abban az esetben igazad van, hogy megint nehezen lesz tippelhető ez a negyedév is, de ahogy most alakul, ahogy most azért jönnek a havi számok, én úgy látom, hogy jobban előrejelezhető lesz majd.
Érdekes volt látni ma reggel a piaci reakciót, hogy Európa szerte estek a részvényindexek, a magyar is természetesen, de azért nem volt olyan nagy eladási hullám, ilyen 1%, 1,5% körüli visszaeséseket láttunk a vezető részvényekben. Hát persze kivétel azok a papírok, amelyek egyéni hírek, sztorik miatt estek. Ez azt jelenti, hogy azért a befektetők is bizakodók abból a szempontból, hogy azért nem lesz itt katasztrófa?
Igen, én azért azt érzem, hogy ez látszik. A másik dolog, ami miatt most ez egy ilyen kicsit furcsa helyzet így a GDP adat szempontjából, hogy tényleg itt olyan sok változás történt már a második negyed év óta, aminek most az adatát gyakorlatilag számszerűsítve megláttuk, hogy ez talán már kevésbé árazódik be ilyenkor, különösen az egyedi részvények esetében érzem azt, hogy ennek most sokkal kisebb hatása volt, mert ha például a forint árfolyamára nézünk, ott azért egyértelműen jelentkezett, ott a mai nap az abszolút egy gyengülésről szólt.
Hát egyik percről a másikra több mint egy egységet ugrott, ha jól láttam a forint reggel.
Igen, tehát folyamatosan, ugye még 45 alatt kezdtük, 345 alatt kezdtük a napot az euróval szembe, és gyakorlatilag 46 fölött járt napközben, tehát azért egyértelmű volt a gyengülés.
Nos, ugye este még érkezik két hitelminősítői jelentés, érkezhet, inkább így fogalmazok. Ebben az esetben mire lehet számítani? Ugye az látszik, hogy a gazdaság visszaesett, ez nem is volt kérdés, hogy vissza fog esni. Ez befolyásolhatja-e a hitelminősítőket, vagy ők is valahol úgy gondolkodhatnak, hogy ez egyszeri tétel, egyszeri megtorpanás, és innen csak a kilábalás jöhet, tehát ennél rosszabb már nem lehet, legalábbis reméljük.
Igen, ez azért egy nehezebb kérdés, hogy mit áraznak, vagy mit számítanak bele a hitelminősítők itt az ország kockázatba. Ahogy ma erről beszélgettünk kollégákkal, azt gondolom, hogy ez a mai adat már nem lesz menet. Tehát ez már azért korábban megszületett a döntés, hogy mi lesz itt a Magyarország sorsa. És legfeljebb, vagy én legalábbis legrosszabb esetben arra számítok, hogy a mostani pozitív kilátás sokat esetleg mérséklik, de leminősítésre azt gondolom, hogy most nem kell számítani, és igazából az, hogy most itt ez a második negyed év valóban ilyen rossz volt, az alapvetően nem befolyásolja az ország besorolását, mert ez nem egy egyedi ország kockázat, hanem ez valóban egy világ esemény, amiről beszélünk.
De akkor, ha jól értem, te is úgy gondolod, hogy fundamentálisan nincsen ok arra, hogy a hitelminősítést rontsák, viszont akkor a kilátásainkat miért?
Az azért benne van, hogy itt akár régiós összehasonlításba, akár itt az országnak mondjuk a kicsit túlsúlyozott ipari termelésére, mármint az autóiparnak a túlsúlyára gondolva, azért vannak olyan elemek, amik lehetnek negatívok, de összességében semmiképpen nem számítanék arra, hogy ez leminősítést ér, esetleg egy ilyen kilátásmódosítás, de alapvetően a várakozásom az, hogy nem fognak hozzányúlni a jelenlegihez. Azért mondom, hogy a legrosszabb eset szerintem az, hogy esetleg a kilátást módosítják.
Számítana a piac szempontjából egyáltalán az, hogy a hitelminősítők bármilyen módosítást végeznének? Most nyilván számít, de az árfolyamokra nézve, az ország megítélésre nézve, valóban ennek lennének úgymond hatásai a piacon?
Azt gondolom, hogy igen, de azért minimális hatás, hiszen most szerencsére már egy olyan kategóriában vagyunk, ami ugye egyértelmű befektetési kategória, tehát nem arról van szó, hogy itt billegünk, ugye az a legsúlyosabb hatású esemény, amikor befektetésiből, nem befektetésiből, vagy visszakerül egy ország, ugye ott kényszerűen át kell súlyozniuk a befektetési alapoknak az országban lévő tőkét. Erről most nincsen szó, tehát azért gondolom, hogy ennek ha lesz is, akkor minimális hatása lenne mind az árfolyamokra, mind akár a devizánkra.
Nem is véletlenül kérdezem, hiszen ugye a hitelminősítés az elsősorban azért lenne ugye nagyon fontos egy ország számára, hogy milyen költségekkel tud bevonni forrást ugye a piacról. De mai világban ugye nem ez van, hiszen rengeteg az olcsó forrás a piacon, ugye öntik a nagy jegybankok a piacra a forrásokat. Ez szerinted elég lesz ahhoz, hogy kihúzza a gazdaságokat a gödörből? Most csak azért gondolok erre, vagy azért kérdezem ezt, mert ugye ne felejtsük el, hogy a 2008-as válság után ugye elkezdték pumpálni a pénzt, elkezdett kilábalni a gazdaság, aztán elkezdték ugye például a Fed lassan már elzárni a pénzcsapot, legalábbis megkezdte. Aztán hirtelen visszakozott, mert látszott, hogy a gazdaság nem növekszik olyan ütemben, mint ahogy elvárták. És ehhez képest jött még a koronavírus.
Igen, valóban egy teljesen más világot élünk mostanság ezzel az olcsó pénzzel, és úgy tűnik, hogy egyre inkább térbe szorul akár egy ilyen hitelminősítői besorolás is, hiszen eltűnnek a különbségek azzal, hogy tényleg ilyen 0% körüli forrás lehetőség van szinte világszerte mindenhol, és mértéktelen pénz. Tehát rövid távon azt gondolom, hogy ez igen, valóban ezek ki tudják húzni a gazdaságokat ebből a helyzetből, adott esetben egy olyan lendületet tudnak adni, amivel visszatérhetünk a korábbi pályára. A kérdés sokkal inkább a hosszú távú hatás, hiszen ezeket még nem látjuk és nem érzékeljük, hogy ilyen mennyiségű eladósodottság, ilyen mértékű extra pénz adott esetben hogyan vonható vissza, visszavonható-e, hogy amit te is említettél, hogy amikor a Fed megpróbált egy kicsit visszavonni, rögtön rájöttek, hogy hú, hát ez nem annyira jó, mert akkor azonnal folytjuk a gazdaságot, nem beszélve arról ugye, hogy Trump mindig is szem előtt tartotta a tőzsde mozgását, és az azonnal ugye negatív hatással van a tőzsdékre, hogyha elkezdenek itt pénzt visszavonni. Viszont ha ez nem történik meg, akkor ezzel az extra pénzzel kérdés, hogy mi történik. Elinflálódik, hosszú távon átmegyünk egy olyan pályára, hogy kétszemélyű inflációk lesznek, akár nagyobb gazdaságokban is. Ez szerintem még a főbb közgazdások is csak találgatják, hogy ebből mi jöhet ki.
De mi lehet az oka annak, hogy az infláció nem indul el, nem indul el, nem most nem indul el, nem indul el évek óta? Hiszen a közgazdasági könyvekben ugye az alap az, hogy minél több a pénz a piacon, annál kevésbé értékes.
Igen, ez gyakorlatilag valóban egy ilyen már közgazdasági, vagy általunk tanult közgazdasági alapokat feszegető helyzet, hogy nem tud felpörögni az infláció annak ellenére, hogy ekkora extra pénzek kerültek a gazdaságba. Nyilván a mostani helyzetben azt gondolom, hogy indokolt, hiszen mindenki óvatosabb, a vírusnak a nyomása egyértelműen ott van a fogyasztáson is, de amikor ez esetleg kikerül a mindennapi hangulatból, reméljük, hogy így lesz.
Ezért ne felejtsük el, hogy szabadba vágok, de hát ugye korábban, elég ha csak a japán példáját nézzük, folyamatosan nyomta a japán jegybank a piacra a forrást, ugye különböző eszközöket vásárolt, részvényeket is vásárolt, ugye szinten tartott az állampapírpiaci hozamokat is, és mégsem indult meg. Akkor még nyoma nem volt a koronavírusnak.
Igen, de azért azt gondolom, hogy Japán az egy speciális példa, tehát ott maga az embereknek a szemlélete annyiban más az átlag nyugat-európaihoz, vagy akár amerikaihoz képest, hogy ezt nehéz szembeállítani, vagy példaként magunk előtt tolni. Én azt gondolom, hogy be fog indulni az infláció, tehát az én várakozásom az, hogyha valóban a vírus veszélyét, vagy annak jelenlétét sikerül visszaszorítani, és tényleg lesz egy újra normális világ, akkor elkerülhetetlen lesz az infláció megugrása.
Ugye te is úgy fogalmazzal, hogy ha lesz. Ugye itt most a nagy kérdés, és nagyon sok elemző azt mondja, hogy ennek az egész koronavírus járványnak és a koronavírus járvány okozta válságnak akkor lesz vége, amikor meg lesznek az oltások, vagy az első oltás. És itt vissza is kanyarodhatunk egy kicsit a részvénypiacra, hiszen az elmúlt időszakban láttuk, hogy óriási csapkodás volt itt a gyógyszergyártók között, azok között, a részvények között, amelyek nél felmerült az, hogy adott esetben dolgoznak bizonyos vakcinákon, vagy már különböző fázisban vannak. Hogyan kell ezt elképzelni? Szerinted egyetlen egy vakcina lesz, vagy több vakcina lesz, és ezért aztán érdemes adott esetben a részvények között úgy szemezgetni, hogy minél több ilyen gyógyszergyártó részvényét vegyük meg?
Úgy tűnik, hogy óriási versenyfutás alakult most ki a vakcina gyártás kapcsán, és pont a napokban jelent meg erről egy érdekes elemzés, amely azt vette sorra, hogy melyik fázisba tartanak most a különböző vakcinát gyártó vagy vakcina gyártásra készülő cégek, és itt ugye az utolsó szakasz az, amikor három különböző fázis van, amelyben már az emberek embereken tesztelik ezeket a vakcinákat, és ugye itt a különböző fázisokban egyre több ember kerül be, és gyakorlatilag az utolsó, harmadik fázisban most jelenleg 4-5 gyógyszergyártó van már benn, és hát értelemszerűen ők vannak a legnagyobb eséllyel arra, hogy akár még az idei évben ki tudjanak jönni egy elfogadott és jóváhagyott vakcinával, de nagy kérdés az, hogy itt tényleg amelyik először odaér, és először megkapja a pecsétet a papírjára, akkor az mindent visz, és az összes többi idézőjelben megy a kukába, de részvényárak szempontjából mindenképpen, hiszen itt olyan felárazás volt, és akkor visszautalva a kérdésedre, hogy érdemesen ezekbe szemezgetni, azt gondolom, hogy itt már olyan árfolyam emelkedésen vagyunk túl, hogy most már nehéz azt elhinni, hogy innen még lehet nagyon komoly emelkedés ezeknek a cégekben, a cégeknek a részvényeiben, hiszen van olyan cég, amelyik közel 3000%-ot értékelődött föl, nyilván itt egy kis cégről beszélünk, akinek egyéb terméke nincs, vagy olyan is, aki több 100%-ot ment, plusztán azért, mert jól haladnak a kísérletei a vakcinával. Tehát én inkább azt mondom, hogy itt most már az a kérdés, hogy melyik az, amelyik hátra csúszik ebben a rangsorban, és adott esetben ezt az óriási emelkedést teljes mértékben elveszíti. Nyilván van néhány olyan versenyző, akik nagyobb cégek, és nem csak ez az egy láb marad nekik, hogy sikerül-e kifejleszteni a vakcinát, vagy nem. Náluk azért azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes lehet akár befektetésre is, hiszen alapvetően, ha a szektorokat nézzük, a gyógyszeripari cégek az egyik felülteljesítők voltak ebben az időszakban egyértelműen.
No, de tegyük fel, hogy van egy cég, kifejleszti a vakcinát, ő lesz a nyerő, a befutó, de ebből mondjuk egy teljesen másik gyógyszerték, mondjuk a Richter nem profitálhat olyan módon, hogy értelemszerűen megkapja a licencet, adott esetben itt is gyártatni kell. Ez nyilván bevételi oldalon hozhat a Richternek is valamit, ha nem is akkora nagy összeget, mint annak, aki kifejlesztette ezt.
Ez abszolút így van, és ezért is gondolom, hogy ennek az eredménye többek között az, hogy a gyógyszergyártók úgy globálisan jól szerepeltek ebben az egyébként nehéz időszakban, és egyébként, ha a Richtert is megnézzük árfolyamában, az elmúlt pár hónapban az egyik legjobban teljesítő magyar részvény volt, és azt gondolom, hogy még kilátásaiban is talán a legjobban kinéző blue chip most Magyarországon, és igen, valóban ezek a gyógyszergyártók profitálhatnak abból, hogy adott esetben csak egy licencet vesznek meg, csak a gyártók fogják át vállalni, de azzal is azért valami profitot biztosan tudnak termelni.
Hát, ha gyógyszergyártók jól teljesítettek, akkor különösen igaz ez a technológiai cégekre. Innen folytatjuk hamarosan Búró Szilárddal, az Equilor Befektetési ZRT pénzügyi innovációs vezetőjével. Azonnal jövünk vissza.
Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.